Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 400 gyermek nyaralhat a katolikus Caritas Balaton-Akali táborában, mondta el Zagyvari Hárda szervezet igazgatója, aki jelezte, országosan mintegy 4000 gyermek nyaralását biztosítják. A katolikus Caritas országos igazgatója a Vár a nyár program Balaton-Akaliban tartott megnyitóján közölte, az augusztus végéig tartó Balaton-Akali tábor mellett egyházmegyei és plébániai Caritas csoportok, bentlakásos, illetve napközis táborokat is rendeznek országszerte. A Caritas táboraiban több mint 100 határon túli fiatal is részt vesz, tette hozzá. A gondosóra program igazi sikertörténet és egyedülálló a világon, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A program országjárásának tiszaújvárosi állomásán. Kondzs Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is közölte, a 65 éven felüliek számára ingyenesen biztosított gondosórának már közel 900 ezer felhasználója van, és 60 ezer esetben mentett életet. Az államtitkár rámutatott, ha figyelembe vesszük a felhasználók családjait is, akkor másfél millió ember van kapcsolatban a gondosórával. Folytatódhat a pápai Szent István vértanú plébánia templom felújítása a magyar kormány támogatásával. A támogatásról szóló okiratot Kövér László adta át Udvardi György veszprémi érseknek és Mai József plébánosnak. Az országgyűlés 950 millió forintot különített el a templom rekonstrukciójának második ütemére, amely ősszel kezdődhet meg, és 2026 végéig befejeződik. A döntésről sajtótájékoztatón számoltak be a helyszínen. A klímaváltozás hatására rohamosan terjedő kórokozók és károsítók, valamint az inváziós fafajok az erdők természetes egyensúlyát veszélyeztetik. Közölte a Budai hegységben mintegy 9153 hektárnyi területen gazdálkodó Pilisi Parkerdő ZRT. A legnagyobb gondot az okozza, hogy olyan rovarok, gombák és betegségek jelentek meg, amelyek néhány éve még ismeretlenek voltak Magyarországon. Ezek egy része természetes úton, mások az emberek közvetítésével kerültek be az országba. Az azonban közös bennük, hogy a melegebb telek miatt meg tudnak maradni, szaporodni, és így komoly károkat okoznak az erdőkben. Magyarázták a szakemberek. Bejelentkezett a világűrből csütörtök reggel Kapu Tibor, az Exxon for Missió magyar űrhajósa, aki elérzékenyülten beszélt arról, hogy hálás és büszke, hogy magyarként ott lehet a Dragon űrhajó fedélzetén. A Hunor közösségi oldalán közzétett videóban Kapu Tibor elmondta: szeretnék minden magyarhoz szólni a világűrből. Tudom, hogy mennyire vártátok ezeket a pillanatokat otthon, hasonlóan voltunk ezzel mi is. Az egyetlen dolog, amit sajnálok az egész küldetés és felkészülés során, hogy amikor a várakozás pillanatai megtörténtek otthon, a kis országunkban, akkor én nem lehettem veletek, fogalmazott a videóban Kapu Tibor. A magyar kutató űrhajóssal a fedélzetén szerdán 8 óra 31 perckor indult el a floridai Kennedy űrközpontból a nemzetközi űrállomásra. Az Axiom 4 nemzetközi kereskedelmi űrmisszió, amely csütörtökön kora délután csatlakozott az űrállomáshoz. 24 nemzet több mint 200 jelentkezőjével és 31 nemzetközi oktatóval indul el július 2-án a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar és a Konzervatóri Alapítvány szervezésében az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiája Debrecenben, tudatták az esemény sajtótájékoztatóján a szervezők. A szakgimnáziumi növendékek zeneművészeti felsőoktatásban tanuló hallgatók és fiatal zenetanárok számára szervezett július 16-áig tartó eseményre a már megszokott országok, mint az Egyesült Államok, Anglia vagy Kína mellett idén Malajziából, Tajvánról és Jordániából is jelentkeztek érdeklődők. Végül a pénteki időjárásról. Általában sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, utóbbiak főleg a keleti, észak-keleti ország részben törhetnek magasabbra. A csapadék tevékenység zöme a fronttal együtt kelet felé helyeződik, arrafelé várhatóak nagyobb számban záporok, zivatarok. A maximum hőmérséklet pénteken 29 és 35 fok között várható. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Birher Nándort, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kar dékányát.
Nagy tisztelettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Akik olvassuk a híreket, valamennyien értesültünk arról, hogy a Pázmány BTK-ra ismét növekedett a jelentkezők száma, ami nagy öröm nem csak az egyetem vezetőségének, hanem a hallgatóknak is, ha felvételt nyernek ide.
Igen, büszkék vagyunk rá, és nagyon örülünk is annak, hogy egyre többen érdeklődnek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kara iránt. Azért vagyunk rá különösen is büszkék, mert mindahányan, akik ide jelentkeznek, legalább egyszer találkoznak azzal a szóval, hogy katolikus. És ez egy fontos küldetése az egyetemünknek, hogy ezt a tényt, hogy mi katolikusok vagyunk, és így értéket hordozunk, minél szélesebb körbe megismertessük az emberekkel.
Miben látja a nagyszámú jelentkezés okát?
Világos, hogy azért sokat kell dolgozni, hogy magas színvonalú tudást tudjunk adni, hogy tényleg jók tudjunk lenni a jó tág értelmében, nem egyszerűen csak abban akarunk jók lenni, hogy a szakmát a lehető legmagasabb szinten adjuk át a hallgatóknak, hanem abban is, hogy valamiféle emberi jóságot, hogyha szabad Ferenc pápa szavával élni, akkor azt mondanám, hogy a szívet is meg tudjuk mutatni. Kell ehhez aztán az is, hogy kellően széles legyen a kínálatunk. Olyan új képzéseket indítunk, amik nagy érdeklődésre tarthatnak számot. Egy nagyon erős nyitás most nálunk, hogy a gazdaságtudomány fele is indítottunk képzéseket, és ide is várunk hallgatókat, ide is jelentkeztek egyébként szép számban, de a gyógypedagógia képzésünk nagyon fontos, hiszen tapasztaljuk azt, hogy egyre többen vannak szülők, akiknek a gyereke valamilyen módon nehézségekkel küzd, vagy valahogy különlegesek és speciális foglalkozást igényelnek. Lényeges, hogy a tanárok felkészüljenek erre az új kihívásra, ami gyakorlatilag társadalmi méretű kihívás. De igyekeztünk a képzéseinket olyan módon is jobban strukturálni, hogy azt tapasztaljuk, hogy a nyelvek kevésbé érdekesek a hallgatók számára. Nem tudjuk pontosan az okát, talán az, hogy ha valaki nyelvet akar tanulni, akkor elmehet külföldre. Tehát ha németet szeretnék tanulni, akkor viszonylag egyszerűen akár Németországba is elmehet, és ott jobban tud német nyelvet tanulni, vagy olasz nyelvet, vagy bármilyen félét. Másrészt nagyon jó nyelviskolák vannak, amik viszonylag intenzíven adják át a tudást, és azt a mélységet, amit mondjuk egy bölcsészkar kínál a nyelvek vonatkozásában, már viszonylag kevesen akarják elsajátítani. Ellenben magát a kultúrát nagyon szívesen megismernék sokan. Érdekes példa erre, hogy amíg az arab nyelv képzésre nagyon kevesen jelentkeztek, addig a közel-kelet tanulmányokra százas nagyságrendben van a jelentkezők száma. És örülünk neki, hogy így a nyelvet be tudtuk tenni egy olyan kontextusba, ami tényleg komoly érdeklődésre tarthat számot. Tehát egész biztosan, kicsit összefoglalóan válaszolva a kérdésre, az, hogy magas az érdeklődők, a jelentkezők száma, az annak köszönhető, hogy a katolikus értékrendet nagyon világosan szeretnénk felmutatni. Igazából ez jelenti számunkra azt, hogy valami jó üzenetet, valami örömöt szeretnénk a hallgatóknak átadni. Benne van az, hogy magas szakmai színvonalon igyekszünk dolgozni, és benne van az, hogy a képzési struktúránkat úgy alakítottuk ki, hogy valóban olyan tudást adjunk át, ami a munkaerőpiacon közvetlenül alkalmazható lehet.
Említette dékán ura gazdasági képzéseket. Erről talán fontos lenne beszélni a kedves rádióhallgatóknak. Bevallom nekem is, hogyha azt hallom, hogy Pázmány BTK, elsősorban a jogi kar és a bölcsészettudományok jutnak eszembe. Ugyanakkor a gazdaságtudományok felé történő nyitás, azt gondolom, hogy napjainkban különösen fontos, és izgalmas lehet ezt a katolikus szellemiséggel összekapcsolni.
Igen, nagyon hiányzott az, hogy a katolikus értékrend mentén adjunk át gazdasági ismereteket az érdeklődőknek, a hallgatóknak. Azt tudjuk, hogy a katolikus egyháznak nagyon erős társadalmi tanítása van, és ennek a társadalmi tanításnak egy nagyon-nagyon fontos része a gazdasággal kapcsolatos tanítás. Innentől kezdve a katolikus egyetemnek küldetése az, hogy a katolikus értelembe vett gazdaságtudományt minél szélesebb körbe megismertesse. Mondhatnánk azt is, hogy maga Ferenc pápa többször egyértelművé tette, hogy a jelenlegi gazdasági folyamatok azok bizony nagyon kockázatosak lehetnek. Igazából egyértelművé tette azt, hogy ez a gazdaság, amennyiben így marad, ez ölni tud, ez pusztító lehet. Egyértelművé tette azt, hogy az erőforrásaink pazarló felhasználása az a közeli vagy a távoli jövőbe, de katasztrófához fog vezetni. És mivel ezek a pápai megnyilatkozások ennyire egyértelműek, mi magunk is nagyon fontos küldetésnek tartjuk, hogy ezt minél szélesebb körbe ismerté tegyük. Erre építjük fel tehát a gazdasági képzéseinket, amire egész szép számban jelentkeztek, bár elég későn tudtuk meghirdetni ezt a képzést, de ez biztató. A másik, ami izgalmas lehet, hogy szeretnénk a gazdasági tudományi képzéseket színessé is tenni, és azzal együtt, hogy indul a gazdálkodás és menedzsment BA, tehát alapszintű képzésünk, indítunk szakirányú továbbképzést kapcsolódó területen, nem gazdaságtudományi területen, de kapcsolódó területen, például a műtárgy ismeret, illetve a műtárgy menedzsment szakirányú képzésünk, az kapcsolódik ehhez, hiszen van művészettörténet képzésünk, most már van a gazdasági képzésünk is, és ennek a kettőnek a meccés pontjában megjelenik a ma egyébként széles érdeklődésre számot tartó műtárgyértékelés. Nagyon sokan vannak, akik akár művészet szeretetből, akár befektetési célból, de műtárgyakat vásárolnak. Szeretnénk abban segíteni, hogy ezeket a műtárgyakat, ezeket értő szemmel tudják nézni, mind gazdasági, mind művészet történeti oldalról a hozzánk ma jelentkező hallgatók.
Szeretném a rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának honlapját is, amelyen rendkívül izgalmas dolgok olvashatók, úgy a hallgatók élete, továbbképzése, vagy akár a konferenciák vonatkozásában. Én bevallom dékán úrnak, hogy erre a beszélgetésre készülve magam is megnéztem az önök honlapját, és ott például találtam egy nagyon izgalmas nemzetközi tudományos konferenciáról szóló anyagot, amelynek a címe: gondoskodás, robotok és mesterséges intelligencia alkalmazása az idős ellátásban, és ezt a nemzetközi tudományos konferenciát önök május 27-én tartották itt a Pázmány BTK-n. Nagyon izgalmas a téma, és én tudom, hogy a műsoridő kevés ahhoz, hogy erről részletesen beszéljünk, de mégis arra kérném dékán urat, hogy emeljen ki néhány témát a plenáris ülés, illetve a szekcióülések közül.
Mondhatnám azt, hogy ez már egy konferencia sorozat, mert ez már a második alkalom gondoskodás témakörben. Nagyon fontosnak érezzük azt, hogy felhívjuk a figyelmet a gondoskodásra. Ezt már Benedek pápa is megtette, amikor azt mondta, hogy az egyháznak kifejezett küldetése az, hogy a Caritason, a tevőleges szereteten keresztül is minél markánsabban megnyilvánuljon. Ezt a tevőleges szeretetet mutatjuk föl, úgy, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyénnek, magának is gondoskodnia kell, a közösségének is oda kell figyelni a másikra, és ezáltal a gondoskodást megnyilvánítani a társadalomban, és ezekre épülve aztán maga a társadalom is tud segíteni az egyéneknek, de fordítva nem nagyon megy, tehát az nem jó, hogyha valaki arra számít, hogy majd az állam lesz az egyetlen, aki rajta segíteni fog, pláne akkor nem jó ez, hogyha látjuk a demográfiai adatokat, amik meg azt mutatják, hogy egyre kevesebb az a fiatal, aki tud segíteni azoknak, akik mondjuk az életkor miatt rászorulnak. Picit át kell gondolni ezt a rendszert, és ebben nagy szerepe lehet az egyháznak, nagy szerepe is van az egyháznak, a katolikus egyháznak is, nem csak magyar viszonylatban, hanem világviszonylatban. A konferencia előző évében azt jártuk körbe, hogy egyáltalán maga a gondoskodás mit jelent, most pedig szerettünk volna ennek egy nagyobb kitekintést adni, és a világ minden részéről hívtunk előadókat, bár ez egy picit túlzás, mert Amerikai Egyesült Államokból voltak, tehát az amerikai kontinens megjelent Ázsia, illetve megjelent Európa. Úgyhogy azért mondhatjuk azt, hogy a világ nagyobb része képviseltetve volt nagyon magas tudományos szinten. Sajátos, speciális témája is volt ennek a második alkalomnak. A mesterséges intelligencia és a robotika szerepét vizsgáltuk az idős ellátásban. Pontosan abból a már említett demográfiai helyzetből indultunk ki, hogy egyre kevesebb a fiatal, és világszinten egyébként, Magyarországon talán nem annyira, de világszinten jelentősen kevesen vannak azok, akik akár az idős ellátásban, akár a szociális ellátásban dolgozni akarnak. Vannak olyan statisztikák, amik arról beszélnek, hogy ezen a szakterületen világszinten 10-20 milliós munkaerőhiány van. És ez tovább fog romlani, ahogy a társadalom öregszik. Éppen ezért gondoltuk azt, hogy vizsgáljuk meg, hogy mit lehet majd kezdeni 5-10 év múlva az egyre erősebbé, jobbá váló mesterséges intelligenciával, illetve ehhez kapcsolódóan a robotokkal. Ugye egyetem vagyunk, mi gondolhatunk ilyen távolabbi jövőre is, tehát nekünk a kontextusokat kell megvizsgálni, és ebben a kontextusban rettentő nagy szerepe van annak, hogy attól, hogy gépeket alkalmazunk, ne váljon embertelenné az idős ellátás. Viszont a másik oldalon fontos az is, hogy ne féljünk a gépektől. A célunk az volt, hogy így együtt gondolkodva fölvázoljuk a keretét annak, hogy tudunk-e olyan ökoszisztémát teremteni, ami akár a családi ellátásban, akár idős otthonokban lehetővé teszi azt, hogy gépek, a fejlesztők, mérnökök és a szociális ellátásban résztvevők kommunikáljanak egymással, hogy hogy lehetne a legideálisabb környezetet megteremteni az idősek számára. Ugye a gépek, megfigyelő rendszerek, elemző rendszerek alkalmazhatók lehetnek az otthoni ellátásban is, és alkalmazhatók lehetnek idős otthonokban is. Vannak olyan feladatok, amiket, hogyha adott esetben a gép el tud végezni, mondjuk egy tisztába tevés, vagy mondjuk egy állandó felügyelet, hogy a családtag el tudjon menni vásárolni, az lehetővé teszi, hogy minél később, vagy egyáltalán ne kelljen az idős embernek állami idős ellátórendszerbe, vagy egyházi idős ellátórendszerbe kerülnie, hanem otthon a családjában tudjon maradni.
Gondolom, hogy itt az is fontos, amit dékán úr a konferenciáról szólva említett, hogy maga az egyén is akarjon ebbe részt venni, maga az egyén is akarjon e felé fordulni, hogy a digitalizáció felhasználható legyen a vele való gondoskodásra. Tehát, hogy ne személyhez ragaszkodjon, hanem mondjuk egy robot, vagy egy technikai eszköz, vagy a mesterséges intelligencia segítségét is elfogadja. Mire jutottak a nemzetközi előadók és a hazai előadók diskurzusában?
Arról, hogy ez egy nagyon kényes terep, viszont képesek vagyunk arra, hogy emberként szívvel megtaláljuk ennek segítségével a jó megoldásokat. Utalok itt például arra, hogy említette, hogy ne gépekhez ragaszkodjon az ember. Volt egy kísérlet, ahol beszélő dínókkal kellett játszani a kísérletben résztvevőknek, és úgy összebarátkozott a dínókkal, hogy mikor azt a feladatot kapta, hogy pusztítsa el egy kalapáccsal ezt a robotot, nem volt hajlandó megtenni. Csak akkor volt hajlandó egy dínót elpusztítani, amikor azt mondták neki, hogy ha nem pusztítja el ezt az egyet, akkor az összes többit elpusztítja a kísérletet vezető pszichológus. Tehát, hogy nagyon könnyen kialakulhatnak ilyen hamis kötődések, és ezek a hamis kötődések elszakíthatják az egyént a valós közösségtől, az emberi közösségtől. Éppen ezért ez társadalmi feladat, hogy erre figyeljünk, hogy óvjuk meg egymást, hogy ilyen módon izoláltá vagy magányossá váljon valaki. A másik oldalon viszont azért szeretném hangsúlyozni, hogy a gépek de facto sokat segíthetnek. Én azt szoktam mondani, hogyha választhatnék, hogy adott esetben, hogyha úgy alakul az életem, egy gép tegyen tisztába, vagy egy ember, akkor valószínűleg a gépet választanám. De ha a között kéne választanom, hogy az érzéseimet egy gépnek mondjam el, vagy egy embernek, akkor természetesen az embernek mondanám el. Oda kell eljuttatni a folyamatokat, hogy azokat a munkákat, amik mechanikus munkák és nem igényelnek sajátos érzelmet, azt a gépekre tudjuk a lehető legjobban bízni, vagy arra felfejlődjön a dolog, hogy elérjünk oda, hogy ezt a munkát a gépek el tudják végezni. Viszont legyen az embernek ideje, a gondozónak ideje, az ápolónak ideje arra, hogy odafigyeljen az idősre, és tudjon vele az igazi fontos dolgokról, az érzelmekről beszélni. Mert az egyértelműen kiderült a konferencia során, hogy az idős emberek, sőt a demens emberek is nagyon-nagyon érzékenyek. Tehát amilyen mértékben adott esetben a szellemi képességük leépül, olyan mértékben nő meg az igényük a személyes kapcsolatra, a lelki viszonyra, az érintésekre, amit azért alapvetően emberek tudnak megadni. Még visszalépve a konferenciához, az egyik végkövetkeztetés az volt, hogy az idősek számára is meg kell nyitni a lehetőséget, hogy tudjanak tanulni, hogy megszerezzék azokat a kompetenciákat, amiknek a segítségével a mesterséges intelligenciát vagy a robotokat tudják kezelni. És erre van is egyébként egy nagyon nagy fokú nyitottság, tehát hogy úgy tűnik, hogy az idősek is szívesen veszik, hogyha ezeken a területeken információkat szerezhetnek. Persze van az az élethelyzet, amikor már nem lehetséges, hogy ezeket a kompetenciákat elsajátítsák, ilyenkor viszont a család kell megtanítani, vagy a szociális ágazatban dolgozókat kell megtanítani arra, hogy hogy kell ezt a kapcsolatot az idős ember és a gépek között, vagy a mesterséges intelligencia között létrehozni, hogy lehet ezt helyesen kezelni, úgy, hogy senki ne veszítse el az emberségét eközben. Ez egy nagyon pontos és nagy feladat. Mindenképp nemzetközi partnerekkel együttműködve tudjuk ezt megvalósítani. Nagyon érdekes volt az izraeli kollégának az előadása, aki kifejezetten beszélt arról, hogy a muzulmán közösségekben, Izraelben is mennyire lényeges az, hogy egyszerre megmaradjon a családfókusz, de azért ők is szeretnék, amennyire csak lehet a gépeket bevonni olyan feladatokba, ahol segítségre van szükségük. Nagyon érdekes volt az amerikai kollégának az előadása, a legnagyobb amerikai katolikus egyetemet képviselte, a Notre Dame egyetemet, a Nanovik intézetnek az igazgatója volt itt, és ő is hangsúlyozta, hogy csak nemzetközi együttműködésen keresztül lehet a legoptimálisabb módszereket megtalálni, hiszen ehhez az egész folyamathoz egy nagyon erős etikai hátteret is kell biztosítani. Ezt az az etikai hátteret pedig ő is úgy gondolja, meg mi is ezzel teljes mértékben egyetértünk, hogy a katolikus hitre is bátran lehet alapozni.
Felmerül a kérdés, hogy a Pázmány BTK sokirányú képzései között terveznek-e ilyen jellegű, akár nemzetközi képzéseket, hiszen ez egy nagyon új területe a képzésnek, a továbbképzésnek.
Igen, ez részben van ilyen képzésünk, ugye ez a gondoskodáspolitika képzés, ahol ez része is a tananyagnak. Egyébként ott büszkélkedjek el vele, hogy épp Németországban volt itt 2 héttel ezelőtt egy csoport, ahol lapon utána lehet olvasni, akik hallottak erről a képzésről, és kifejezetten érdeklődtek, hogy lehet a legmodernebb technológiákat szociális területen jól beépíteni a tananyagba. Nem csak mesterképzésbe szeretnénk ezt, hanem alapképzésben is dolgozunk a gondoskodásmenedzsment képzés alapításán, indításán. Ez még azért időt vesz igénybe, de mindenképp nagyon fontosnak tartjuk, hogy az etikai fókusz is világos legyen, és a legújabb technikák, technológiák alkalmazása is egyértelmű legyen azok számára, akik ebben a képzésben részt vesznek.
Én azt hiszem, hogy nagyon jelentős az is, hogy a kar jelenléte az Erasmus programban továbbra is biztosított. Dékán úr, miért tartja fontosnak, akár személy szerint, a nemzetközi kitekintést, az oktatás, a tanulás, a továbbképzés tekintetében?
Hála Istennek itt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen teljesen természetes, hogy az Erasmus program keretében oktatók jönnek, illetve oktatók mehnek külföldre, és ugyanez igaz a hallgatók vonatkozásában is. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hallgatói oldalról is nagyon sokan tudnak utazni. Azt gondolom elengedhetetlen, hogy a hallgatóink világot lássanak részben, hogy nyelveket tanuljanak. Itt is már egyre jobb fordító programok vannak, de azért ezzel együtt a nyelvismeret nagyon lényeges, részben, hogy megismerjenek más kultúrákat. Hiszen itt tudják megszerezni nem is feltétlenül a tudást, de azokat a kompetenciákat, aminek a segítségével aztán majd tudásra tudnak szert tenni, vagy aminek a segítségével a munkaerőpiacon jobban meg tudják állni a helyüket.
Nagyon erős üzenete van annak is, hogy a diploma átadó ünnepségét a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara éppen a Szent István Bazilikában tartja július 17-én.
Igen, nagyon fontosnak érezzük ezt mi is, mert hogy a szimbólumok is lényegesek. A liturgia is nagyon fontos. És hát azért a tanulmányoknak mégis az a legünnepélyesebb pillanata, amikor átvehetik a hallgatók a tudásukat, képességeiket, szorgalmukat, igazoló dokumentumot, a diplomát. Fontos, hogy ez a magyarság egyik legszentebb helyén történjen. Ugye a rektor úr mondja mindig, hogy a mi küldetésünk az az, hogy magyar katolikus egyetem. Mind a három szónak nagy jelentősége van, és úgy gondolom, hogy mind a három szót reprezentálja a Szent István Bazilika. Arról is szó volt, hogy mi jó egyetem akarunk lenni. Tehát valami nagyobb értéket akarunk átadni. Ez a nagyobb érték jól megjeleníthető abban, hogy az államalapító Szent István jobbja mellett vehetik át a hallgatók a diplomáikat.
Gondolom, hogy a Pázmány Bölcsész Lelkiség, vagy akár az önök alumni programja is hozzájárul ahhoz, hogy nem külföldre mennek és ott maradnak, hanem hazatérnek. És a kint szerzett tudást, vagy akár az ösztöndíj program során szerzett tudást itthon alkalmazzák. Miért lenne fontos talán többet beszélni a hazatérő, tehetséges, okos fiatalokról?
Ezek a fiatalok a jövő. Tehát, hogyha nincsenek fiatalok, akkor nincs jövő. Ez teljesen egyértelmű. Én azt gondolom a magam részéről, hogy azt kéne megmutatni. Nem könnyű megmutatni. De azt kéne megmutatni a fiataloknak, hogy az élet a lehető legnagyobb ajándék. És hogy élni jó. És hogy nem kell szorongani, meg nem kell félni, egyszerűen örülni kell, hogy örülni lehet az életnek. Hogyha rájönnek arra, hogy mekkora hatalmas, megismételhetetlen ajándék, hogy rájövünk arra, hogy mi vagyunk a saját személyiségünkben, akkor ez két dolgot jelent. Az egyik, hogy hálásaknak kell lenni a szüleinknek. És kötelességet is jelent, hogy gondoskodjunk a szüleinkről egyik oldalról. A másik oldalról pedig, hogyha elfogadjuk, hogy ez mekkora és megismételhetetlen ajándék, akkor rájövünk arra, hogy ezt az életet ezt tovább is kell adni a gyerekeinknek, mert őket is meg akarjuk vele ajándékozni. Hogyha ez az érzés valamilyen módon gyökeret tud verni az ember szívében, akkor a társadalom élni fog és virágozni fog. Hogyha nem, akkor ott megjelennek a magukra hagyott idős emberek, és a másik oldalon meg nem lesznek gyerekek. Hogy az ember szívében ez a gondolat hol fogam meg, melyik országban, az első lépésben technikai kérdés, második lépésben aztán nem, mert hogy mégiscsak van egy közösség, ami minket megtanít mondjuk egy nyelvre, vagy megtanít egy vallásra, vagy megtanít egy gondolkodásmódra, és előbb-utóbb ez is fontossá tud válni. Én ezt egy picit elválasztanám a tiszta, puszta gazdasági érdekektől, mert jóval többről van itt szó. Ez az, amit Ferenc pápa úgy emleget, hogy a mesterséges intelligencia korában csak a költészet és a szeretet mentheti meg az emberiséget. Vissza kell találnunk újra a költészethez és a szeretethez, és hogyha ehhez visszataláltunk, akkor vissza fogunk tudni találni a családhoz is, és vissza tudunk találni a nemzethez is.
Kedves hallgatóink, dr. Birher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kardékányával június 3-án rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
mindent jól vigyázz. Vigyázz a madár a kertetve, őrizd meg a csendet, el sem menekül. Majd van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madár a váladra repül, a fere az élet arra menekül. Majd van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madár a kertetve, őrizd meg a csendet, el sem menekül. Majd van a világ, ha egyszer újra messze száll.
a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a tisztító tűzről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Szirmai Szent Katalin Dialógus című könyvéből olvasok most föl egy részt, ami segít megértenünk azt, hogy milyen az igazi töredelem, a szív töredelme, amelyet ha életünkben gyakorlunk, akkor elkerülhetővé válik a tisztító tűz is. Ebben a Dialógus című könyvben tudjuk, hogy Szirmai Szent Katalin az atyával, a mennyei atyával beszélget is. A mennyei atya a következő mondatokat mondja Szirmai Szent Katalinnak. Hallgassuk figyelemmel. Megmutattam, drága leányom, hogy ebben az életben semmiféle szenvedéssel nem lehet méltóképpen jóvá tenni a bűnt, ha a szenvedés csak mint szenvedést viseli valaki. Elegendő viszont a bűnhődés, ha a szenvedést vágyakozással, szeretettel és szívbéli töredelemmel viselik. De akkor sem a szenvedés, hanem a lélek vágyának erejéből. Ugyanúgy, ahogy a vágy és minden más erény is a megfeszített Krisztusból, az én egyszülött fiamból veszi természetet fölötti életét és értékét, amennyiben a lélek belőle merítette szeretetét és erénnyel követi nyomdokait. Csak így módon és csak ezért van értéke a szenvedéseknek. Így nyújtanak elégtételt a bűnért, az édes és egyesítő szeretettel, amelyet az én jóságom édes megismerésében nyertek, valamint a szív keserűségével és töredelmével, melyeknek forrása viszont önmaguk és bűneik megismerése. Ez a megismerés gyűlöletet és utálatot szül mind a bűn, mind önmaga érzékisége iránt. Ezért az ember a szenvedésre méltónak, a megváltás gyümölcsére pedig méltatlannak tartja magát. Így tehát látod, mondta nekem az édes igazság, hogy a szív töredelmével, melyben az igaz türelem szerelme az igaz alázatossággal egyesül, szenvednek a bűnösök, méltatlannak tartva magukat a szenvedés gyümölcsére, de méltónak a szenvedésre, amelyet alázattal és türelemmel hordoznak, és így lesz részük a szükséges megújulásban. Így megérted, hogy tud a szenvedés a szív tökéletes bánata által elégtételt nyújtani, de nem önmaga által, mert a szenvedés csak véges érték. A tökéletes töredelem viszont nem csak a bűnt rombolja le, hanem a bűnért járó büntetést is. Általában azonban, miként mondtam neked, akik kiszabadultak a halálos bűnből és megkapták a kegyelmet, csak a bűnért nyújtanak elégtételt, és így, mivel nincs elegendő töredelmük és szeretetük arra, hogy ebben az életben a szenvedés tökéletes engesztelését nyújtsák, a tisztítótű szenvedésére mennek, s átmennek a megváltása második utolsó eszközén. Ugyancsak a dialógusban olvashatjuk a következő megállapítást. A lélek mielőtt még elindult volna a testből, a halálban megízleli és birtokba veszi a saját helyét. A kárhozottak gyűlölettel és kétségbeeséssel, a tökéletesek a hit világosságával és az isteni vérbe vetett reménnyel, a tökéletlenek pedig az irgalmassággal és az irgalmasságba vetett hittel megérkeznek a tisztító helyre. Ugyanebben a könyvben, a dialógusban az atya így tanítja Szirmai Szent Katalint a tisztító tűzről. Idézet kezdete. És ha a tisztító tűz felé fordulsz, meg fogod találni édes és kimondhatatlan gondviselésemet azokban a szegény lelkekben, akik tudatlanságuk miatt elveszítették az időt, és mivel elváltak a testüktől, nincs több idejük az érdemszerzésre. Gondoskodom róluk általatok, akik még e halandó életben vagytok, és van időtök számukra. Azaz alamizsnákkal, zsolozsmával, melyet szolgáimmal mondatok, böjtölésekkel és a kegyelem állapotában mondott imáitokkal megrövidítitek szenvedésük idejét az én irgalmasságom által. Ó, édes gondviselés! Eddig az idézet. Purgatóriumban lévő lelkeknek ugye már nincs több idejük az érdemszerzésre, viszont nekünk még van időnk. Nagyon fontos ez az idő, ez az Istentől kapott idő, amit használjunk ki minél inkább az érdemszerzésre, saját magunk számára és a tisztító tűzben szenvedő lelkek számára. Genovai Szent Katalin is kapott magánkinyilatkoztatást a tisztító tűzről. Ezek alapján nézzük meg, hogy Katalin hogyan foglalja össze a szenvedő lelkek állapotát a tisztító tűzben. A tisztító tűzben szenvedő lelkekben a legfájdalmasabb kín és egyúttal szent öröm van. A fájdalmas kínnak három oka van. Annak tudata, hogy még olyasmi van rajta, ami Istennek nem tetszik. Annak tudata, hogy Isten szeretete a lelket már magánál szeretné tudni az örök boldogságban, de benne még olyan akadály van, ami a bűn miatt az Istennel való egyesüléssel szembe helyezkedik. Annak a tudata, hogy Isten boldogító színről színre látásának elnyerése, amire a lélek olyan forrón áhítozik, és amiben már biztos, saját maga miatt még késlekedik. Meglepő, hogy a tisztító tűzben szenvedő lelkek fájdalmas kínjai nem csökkennek, hanem Szent Katalin véleménye szerint annál erősebbek lesznek, minél közelebb kerül a lélek a tisztító tűzből való kiszabaduláshoz. Isten egyre növekvő megismerése, amivel a vágy növekedése, hogy végre láthassa őt, és a szeretet fokozódása jár együtt, felerősíti benne a fájdalmat Isten látásának késedelmessége miatt. Ugyanakkor a legfájdalmasabb kínnal együtt a lelkekben egészen nagy öröm is uralkodik. Ez is annál jobban növekszik, minél közelebb jut a lélek Istenhez. Az öröm forrása ma a kétségtelen bizonyosság mellett, hogy biztosan elnyeri az örök üdvösséget, az a tudat, hogy a szerető Isten nagy irgalmasságában rendelte el a lélek tisztulását, hogy tiszta igazságosságának elégtételt szerezzen. A tisztító tűzben szenvedő lelkekben egészen nagy az Isten szeretet. Ez az Isten iránt érzett szeretet, ami szelíd erőszakkal vonza magához az Isten által szeretett lelket, hatszoros hatást idéz elő a lélekben. És itt ezt a hat hatást felsorolja. Első, előidézi a lélek átalakulását, aki egyre hasonlóbbá válik Istenhez. Második, előidézi a szerető Isten által számára kijelölt rendelkezésben való tökéletes megadást, és ezzel az egyre tökéletesebb megegyezést Isten akaratával. Harmadik, megnemesíti a lelket, ami így módon mindennemű önzéstől megszabadul, teljesen elfeledkezik önmagáról, a szenvedésekkel szemben egészen közömbössé válik, sőt egyre erősebben vágyakozik a tisztító szenvedés után. Negyedik, egyre jobban megtisztítja a lelket. Az isteni szeretet tüzének Istenből kiinduló tisztító sugaraira a lélek egyre intenzívebb viszont szeretettel válaszol. Így módon válik a lélek az elkövetett bűnök minden rozsda foltjától mentessé. Ötödik, végül mindent kiírt a lélekben, ami még tökéletlen lenne. Hatodik, a hamis önszeretettől tökéletesen szabaddá vált lélekben egészen nagy örömet ébreszt, ami ízelítője annak a ráváró örök boldogságnak, amit Isten színről színre látása nyújt. Mivel a lélek teljesen megfeledkezik önmagáról, és a szeretet által tökéletesen Istené lesz, a tisztító tűz legfájdalmasabb kínját is a legnagyobb örömmel viseli el. Genovai Szent Katalinnak a tisztító tűzről való minden gondolatából az érződik ki, hogy hiányzik belőle a tisztító tűz helyének és állapotának mindennemű rossz materializálása. Katalin mindent átszellemesítve lát a szeretet tűzében, ami Istentől, aki maga a szeretet, árad ki, és ami, amíg nem egészen tiszta, még nem egészen tökéletes, és Isten legfinomabb tisztaságának és szentségének, még nem egészen megfelelő lélekben a tökéletes megtisztulást végzi. Most pedig nézzük meg, hogy Lisieux kis Szent Teréz hogyan tanít minket erről a témáról. Kis Szent Teréz teológiája megélt teológia, a tapasztalat teológiája. Otthon is a plébánián, valamint Lisieux-ben a bencés nővérek kolostori iskolájában is igazi katolikus nevelést kapott, így a tisztító tűzben való hit sem volt ismeretlen számára. De az a nyitottság, amelyel a téma felé fordul, túlment a megszokott mértéken. Az egyházban az az uralkodó felfogás, hogy a tisztító tüzet alig, ha kerülheti el bárki is. Ezzel kapcsolatban a későbbi szent már novícia korában ezt a megjegyzést tette az egyik társnőjének, aki az általános felfogásnak megfelelően gondolkodott. Maga túlságosan fél az Istentől, nem bízik benne eléggé. Biztos vagyok abban, hogy ő ezért nagyon szomorú. Nem kellene félni a tisztító tűztől a szenvedések miatt, hanem kívánni kell, hogy ne kerüljünk oda. Ezzel is megörvendezhetnénk Istent, akinek olyan nehezére esik, hogy megbüntessen bennünket. Amint megpróbál mindenben az ő tetszésére cselekedni, és ha töretlen lesz a bizalma, ő majd minden pillanatban körülveszi megtisztító szeretetével, és nem hagyja, hogy bűn száradjon a lelkén. És biztos lehet abban, hogy nem kerül a tisztító tűzbe. Kis Teréz azt is hozzátette, hogy egyenesen megsértjük Istent, ha hiányzik bizalmunk abban, hogy halálunk után közvetlenül a mennybe juthatunk. Amikor meghallotta, hogy a nővérek néha arról beszéltek, hogy a tisztító tűztől ők sem menekülhetnek meg, kiavította őket. Ó, sajnállak titeket! Megsértitek a jó Istent, ha azt hiszitek, hogy a tisztító tűzbe kell kerülnötök. Ha az ember szeret, nincs tisztító tűz. Szent Teréznek támadt egyszer egy konfliktus a 67 éves Febrónia nővérrel, aki az apáca főnöknő helyettese volt. A nővér megtudta, hogy Teréz arra biztatja a noviciákat, higgyenek abban, hogy haláluk után közvetlenül a mennybe juthatnak. Ez nem tetszett neki, mert túl vakmerőnek tartotta ezt az elképzelést, és szemrehányást tett ezért Teréz nővérnek. Ő megpróbálta higgadtan és jóságosan megmagyarázni az álláspontját, de reménytelenül. Febrónia nővér ragaszkodott az egyházban még ma is általánosan elterjedt és elfogadott felfogáshoz Isten igazságosságával kapcsolatban. Ám Teréz számára Isten inkább szerető atya volt, mint bíró. Egy év sem telt bele, és Febrónia nővér több társával együtt áldozatul esett egy 1892-ben dúló járványnak. 3 hónappal később Teréz nővérnek volt egy álma, amelyet elmesélt a zárda főnöknőjének. Ezt a szenti avatás aktáiban is olvashatjuk. Anyám, ma meglátogatott álmomban Febrónia nővér, és arra kért, imádkozzunk érte. A tisztító tűzbe került, valószínűleg azért, mert túl kevéssé bízott Isten irgalmában. Esedező testtartásával és méreható pillantásával, hogy a szemembe nézett, mintha azt akarta volna mondani, igaza volt, én most megtapasztalom Isten igazságosságát, de az az én hibám. Ha hallgattam volna magára, most nem lennék itt. És most zárjuk a tisztító tűzről való elmélkedésünket Szent Gertrúd imájával. Ó Uram, aki mindig könyörületes és irgalmas vagy kegyelmeiddel, tekints le a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Ne emlékezzél meg bűneikről és közömbösségükről, de légy irántuk irgalmas. Tisztítsd meg őket bűneiktől, teljesítsd vágyaikat, hogy méltókká váljanak szemtől szemben veled lenni dicsőségedben. Engedd meg nekik, hogy egyesüljenek veled, és hallhassák az áldott szavakat, amelyek
hívják őket mennyei otthonukba. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a tisztító tűzről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vét